Szóval ez a meggondolás, azért ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy az embernek tényleg mi jut eszébe. Mert vannak saját ötleteink, amik nem biztos, hogy jók, és nagyon szükségünk van nekünk felnőtteknek is arra, hogy a Jóisten vezessen bennünket. Szeretném, hogyha Apostolok cselekedetei első fejezeténél kinyitnátok a Szentírást, Apostolok cselekedetei első fejezet, 4.-5. vers, és most szeretném az igehirdetés címét is elmondani. Robi mindig kérdezi tőlem, hogy mi az igehirdetés címe. Szóval a Szent Lélekre várva. Jó? Ez az igehirdetés címe. És hát az alapige sem lesz különleges. Egyszerűen azt elevenítem fel, amit Jézus mondott Apostolok cselekedete első fejezetében a tanítványoknak. Ugye, nagyon érdekes dolog, hogy úgy tűnik, mintha ellentétes dolgot mondott volna Jézus. Ugye azt mondta, hogy menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Itt meg látszólag ezzel ellentétben van, amikor azt mondja Apostolok cselekedete első fejezete, 4. versében, ha mindenkinek megvan, és velük összejövén meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Emlékeztek, múlt héten is ajánlottam két könyvet, most is szeretnék két könyvet ajánlani, meg idézni is belőle. Az egyik Leroy Edwin Froome-nak a Vigasztaló eljövetele című könyve. Ez sok helyen kapható. Froome testvér egy nagyon-nagyon komoly kutató munkát végzett az egyházban, több nagyon különleges történeti könyve van, és egyben tartott valamikor a 20. század elején vagy első felében egy sorozatot a Szentlélekről. A másik pedig a Roy Hession, Jézus erőterében. Jó, mind a kettő szerintem nagyon-nagyon jó könyv, és én szeretném egyébként, hogyha egyre inkább olvasnánk könyveket úgy, azzal a céllal, hogy kicsit el is mondjuk a testvéreknek, hogy miről szól. Na, itt szeretnék egyből a Froome könyvből olvasni nektek a Szentlélekkel kapcsolatban valamit. Amire szükségünk van, a Szentlélek keresztsége, írja Ellen White a Review and Heraldban 1890-ben. Enélkül mi sem vagyunk alkalmasabbak arra, hogy elmenjünk a világba, mint amennyire a tanítványok sem voltak Uruk keresztrefeszítése után. Jézus jól tudta, miben szűkölködnek, ezért mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben, míg fel nem ruháztatnak mennyei erővel. Egy másik Ellen White idézet a Jézus életéből. Isten szavai prédikálásának semmi haszna nem lesz a Szentlélek folytonos jelenléte és segítsége nélkül. Miért nem? Olyan jó igazságokat mondok itt a szószékről, miért nem lesz a Szentlélek nélkül semmi haszna? Így van, tehát az Isten a szívünket célozza. Lehet, hogy értelemmel felfogunk dolgokat, de itt egy sokkal mélyebb munka zajlik. A lélek az egyetlen hatásos, eredményes tanítója az isteni igazságnak. Csak amikor az igazság társul a szívünkhöz a lélek által, csak akkor ébred fel a lelkiismeretünk, és alakul át az életünk. Tehát amikor ide bejöttök, ugye rengeteg minden elfoglalja a figyelmünket, gondolatainkat, eleve készülni kell, erre érdemes készülni arra, hogy a Szentlélek tudjon hozzánk szólni, és akkor, hogyha imádkozva jöttök, biztos ti is megtapasztaltátok, hogy teljesen másképp veszitek a szavakat és a gondolatokat, mintha éppen valamivel nagyon-nagyon tele vannak a gondolataitok. Azt mondja egy következő Ellen White idézet, ha emberi erőfeszítésünkhöz nem társulna isteni erő, egy fabatkát sem érne a legkiválóbb emberi teljesítmény sem. a mi munkánkhoz a Szentlélek szükséges. Tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek hihetetlenül fontos, és gyakorlatilag várnunk kell a Szentlélek jelenlétére. Apostolok cselekedeteinél vagyunk, akkor nyissuk ki a második fejezet 38-39. Versét. Most olyan igéket olvasok, amik szerintem mindenkinek nagyon jól ismertek, vagy a többségnek nagyon jól ismertek. De azért olyan jó belemenni ezekbe az igékbe. Most a héten, képzeljétek el, tettem egy ilyen önálló túrát, levittem a lányom Békés Csabára, aztán mentem Bajára, Békés Csabáról, Szegeden keresztül, és eszembe jutott, hogy ott van a Vajdaságban Faragó Józsi bácsi, és fogtam magam, és elmentem hozzá, meglátogattam. Örült neki, üdvözli a szombathelyi gyülekezetet, aki ismeri őt. Ugye van, aki az ő területéről jött, és a mi gyülekezetünkhöz tartozik. És Józsi bácsival nagyon jó tanulmányoztuk az igét, és olyan jó igéket mondott, és engem is egy kicsit inspirált most erre a mostani ige hirdetésre is, hogy menjünk csak bele igékbe, mert annyira izgalmas, és sokszor az eddig teljesen egyértelműenek hit igék is ki tudnak nyílni, és új jelentést tudnak hordozni. Na, szóval visszatérve ide, Apostolok második fejezet, 38. vers. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mit jelent ez, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát? Mit is kapunk a megkeresztelkedésünk után? Tessék? Igen, tehát itt kétféleképpen érthető az ige. Vagy úgy, hogy vesztek ajándékot a Szentlélektől, vagy veszitek a Szentlélket, mint ajándékot. Melyik? A második. Tehát azt mondja, az Istennek az ajándéka a Szentlélek. Nyilván mindig munkálkodik a Szentlélek minden emberben, vagy minden emberért kívülről. De amikor ugye felhatalmazod az Istent, és szövetséget kötsz vele, akkor már belülről is tud munkálkodni. Automatikusan mindenki, aki megkeresztelkedett, az a Szentlélekkel betöltekezik? Nem. Miért nem? Ez olyan, mint a levegő, a Biblia lélegzethez is hasonlítja. Mondjad, Barbie? Így van. Tehát, ha nem engedjük meg, vagy nem veszünk levegőt, akkor nem jutunk levegőhöz. Igaz? Tehát ugye úgy kezdődik a Szentírás is, hogy teremtette az Isten az embert, és lehelt az orrába életnek lehelletét, és őt ugyanaz a szóval, mint a Szentlélek. És így vált az ember élő lélekké. Vagy Jézus, amikor feltámad, akkor rálehel a tanítványokra, és azt mondja, vegyetek szent lelket. Ugye megerősít ugyanazt, amit itt mond. Tehát gyakorlatilag normálisan veszünk levegőt, nem? De mondjuk azt csináljátok, mint amit én is csináltam kedden, hogy a Nagy Dunában úsztam, mert még egy kicsit örültem a nyárnak, és ott az egy folyam. És Len Bajánál az egy nagy folyam. Hatalmas örvényekkel. Sokan belefulladnak. Magával rántja az örvény azt a legjobb úszót is, és akkor hiába próbál levegőt venni, nem tud. És nekünk is, Sátán, olyan csapdákat próbál állítani, hogy ne tudjál levegőt venni. Igaz? És most a fiatalokhoz szeretnék szólni. Jó? A gyerekeket már megszólítottam. Van egy kérdésem. A kérdésem az így hangzik, és szeretném, ha válaszolnátok is erre. Vitomír Maricsics, horvát versenyző 2025. augusztus 19-én megdöntötte a víz alatt maradás világrekordját. A kérdésem hozzátok, de most csak a fiatalokat kérdezem, jó? Tehát 20 év körül maximum. Mi a jelenlegi 2025. augusztus 19-e óta a világrekord a víz alatt maradásban? 11 perc, 24 perc vagy 29 perc? Melyik? Urak? Igen. Te 11-et mondasz, Lőrinc. Te nyertél. Ezek mind világrekordok voltak 2020 óta. Tehát 2020-ban, vagy 22-ben lett a 11 perces, 24 perc, és most a 29 perc, 3 másodperc. Ez a világrekord. Nem tudom a technikáját, az biztos, hogy dolgoznak rá. Azt mondja Józsi, hogy tiszta oxigént vesznek először magukhoz, de elképesztő, nem? Testvérek, mi ugyan ezt próbáljuk. Víz alatt maradni, levegő nélkül. Ez a legtöbb kereszténynek a sportja. Csak nem jó sport, és nem túl jó esélyekkel kecsegtet, igaz? De valahogy így próbálunk élni, hogy a lételemünk a Szentlélek. Nem lehet Szentlélek nélkül keresztény életet élni. Ebbe egyetértünk, nem? Egyszerűen nem lehet. És élünk? Hát csak rakjuk össze, hogy amikor nincs békességünk, amikor indulatok gyötörnek, amikor úgy vagyunk, mint Péter, hogyha látjuk az igazságot veszélyben, Jézust, akkor kardot rántunk, és úgy kell leállítani a Mesternek bennünket, hogy ne. Igaz? És egy harci terepen vagyunk. Tehát amit a gyerekeknek is mondtam, hogy meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Nekünk hihetetlenül szükségünk van erre, de magunktól ez nem megy. Az Isten lelkére van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy nagyon-nagyon komolyan az Istennel közösségben legyünk. Különben, hát ugye azt csináljuk, hogy megpróbáljuk halottként eljátszani az élőt. Nincs élet bennünk. Nem lehet azt mondani, hogy élet van bennünk, ha az Isten lelke nem ural bennünket teljes mértékben. És ugye erre nem elég a keresztség, ehhez arra van szükség, hogy naponta vegyük a levegőt. Mint a lélegzetnél is, ugye? Vagy megpróbálunk Sátán fennhatósága alatt élni Isten jelenléte nélkül. És hát egy darabig ez működik. Na de hagyd tegyem föl a kérdést. Ti hisztek-e a lélek halhatatlanságában? Tehát magyarul, hogyha valaki meghal, a halálban létezik-e? Nem! Ez teljesen logikus teológiailag, ugye? Aki meghalt, nem létezik. De mégis valahol azt próbáljuk ebben a világban, hogy halottként, lelki halottként életfunkciókat betölteni, működtetni. És hát ugye a legnagyobb küzdelmünk az nyilvánvalóan a bűnnel való küzdelem. Szeretném, hogyha a római levél 8. fejezetét kinyitnátok, a római levél 8. fejezetét annyit, tehát bocsássatok meg, de azért kell az igét is olvasni, és tudom, hogy túl sok ige az a figyelmet egy picit terheli, de ez egyébként egy nagyon erős ige, de valahol meg azt gondolom, hogy az ige önmagáért beszél, tehát mégiscsak érdemes végig gondolni, és azt is, hogy mit várunk, amikor a Szentlélekért könyörgünk, akkor gyakorlatilag kire, mire várunk? Tehát ez egy alapvetően fontos kérdés. Római levél 8. fejezet első versétől olvasnám az igét, hogyha mindenkinek megvan. Figyeljétek meg, hogy mennyi evangélium van benne, mennyi öröm, tehát mennyire elemi érdekünk, hogy a Szentlélekkel kapcsolatban legyünk. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt. Mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátva a bűntestének hasonlatosságában a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Csak eddig olvasom először. Először is azt mondja, hogy, hogy ez az állandó vádolás, a kárhoztatás, amitől annyi ember szenved, megszűnik akkor, hogyha a Szentlélekkel kapcsolatban vagyunk. Tudjuk azt is, hogy az Isten nagyon szeretné adni nekünk a Szent Lelket. Nem egy különlegesség a Szent Lélek adása számára, mert ez olyan, mint a lélegzet, tehát hogy ő ezt azonnal adja, hogyha az ember kész ezt befogadni. Aztán azt mondja, hogy a Krisztusban való lélek az az élet lelke. Élettel tölt be bennünket. Tehát ez olyan, hogy a kisgyerek is, amikor megszületik, ugye az ember is, amikor újjászületik, addig nem vett levegőt, nem? Megszületik a kisbaba, és az első reakció az, hogy vesz egy levegőt. És onnantól kezdve már így marad életben, hogy használja a tüdejét. És azt mondja, hogy ami az embernek lehetetlen, Krisztus, gyakorlatilag most saját szavaimmal így tudnám visszaadni, Krisztus egy olyan életet élt, amit a Szentlélek importál a mi életünkbe, átültet. Egyszerűen van egy életünk, ami törvényszerűen a halálra jár. És azt mondja, hogy viszont ez egy törvény, ami Krisztusban is van, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvényéről beszél, tehát egy törvényszerűségről, egy állandóságról beszél. Azt mondja, hogy amikor Krisztusnak megnyitod a lelket, akkor a Szentlélek az, aki Jézus Krisztust úgy ülteti beléd, hogy az állandóan tud munkálkodni benned, nem időnként. Tudjátok, hogy mi a legfélelmetesebb, számomra is legfélelmetesebb kínzás? Amikor egy ember fejét belenyomogatják a vízbe, és amikor már majdnem megfullad, akkor engedik egy kicsit levegőt venni. Egy idő után kiborul idegileg, mert ugye olyan oxigén hiánya van, és pánikba esik. Tehát ez egy borzasztó, lélektanilag is nagyon meggyötrő kínzás. De Sátán ezt csinálgatja velünk, nem? Na jó, vegyél egy kicsit levegőt, de aztán nyomom vissza a fejedet. És mi megszoktuk ezt a fuldoklást. Gyakorlatilag egy olyan életet él a legtöbbünk, hogy időnként eljövök szombatra kicsit lélegzethez jutni. Aztán alámerülsz a világba, és szépen úszol víz alatt, minél tovább. Próbálod fenntartani. Igeolvasás nélkül, ugye, hétközben nem olvasol igét, tisztelet a kivételnek. Nincs időd imádkozni. Jaj, annyi ügyintézni valóan feladat, meg minden. Akkor jönnek a gondok, kétségbe esel, aggódsz, és még mindig víz alatt úszol, de reménykedsz, hogy egyszer majd levegőhöz jutsz. Ez nem normális, testvérek, ez nem normális. De mégis elszoktunk hozzá. És azt mondja, és ez egy nagyon nagy ige itt a Róma 8-ban, mert ami a törvénynek lehetetlen, mivel hogy erőtelen a test miatt, Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában, mit csinált? Kárhoztatta a bűnt a testben. Hadd kérdezzem meg ezt, hogy mondanátok saját szavaitokkal? Mit csinált Krisztus itt a földi életben? Mit jelent az, hogy kárhoztatta a bűnt a testben? Isten, amikor valakit kárhoztat, mit csinál vele? Elítéli, és mi a kárhozat vége? Megöli. Jézus megölte a bűnt. Mi nem hisszük el ezt. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy természetes állapot, hogy esünk, kelünk, föl-le, így élünk. Kicsit levegő, aztán víz alatt, sokat. Nem erre hívott el az Isten. Nem erre hívott el az Isten. Azt mondta, hogy amikor megkeresztelkedsz, akkor gyakorlatilag beáramlik a levegő a tüdődbe, és jogod van levegőt venni. Ez nagyon furcsa hangzik, nem? Hát egy gyereknek nem kell magyarázni, hogy fiacskám, vegyél levegőt. De egy kereszténynek mégis magyarázni kell, hogy vegyél levegőt. Na és itt jön a nagy kérdés, hogy tényleg hogyan lehet kialakítani azt az életformát most, itt, a te életedben, ebben a világban, hogy ne egy fuldoklás legyen, hanem egy állandó oxigéndús élet legyen, a szent lélekkel teljes élet legyen. Olvasom a római levelet tovább. Az 5. vers. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Tehát a gondolkodást átalakítja, más irány. Mert a testnek gondolata halál. Tehát magyarul ez hol működik? A fejünkben, a gondolkodás szintjén lesz majd a változás. Mert a test gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Vagy úgy ellenségeskedünk, hogy nem akarjuk, amit Isten akar, vagy úgy, hogy nem hisszük, és azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, lehetetlent kérsz, de nyugtalanok vagyunk folyamatosan. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy Isten törvényének nem engedelmeskedhet, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát itt azért nem nagyon hagy középutat a Biblia. Azt mondja, hogy vagy élsz, vagy halott vagy. Vagy a szent lélekkel jársz, vagy Sátán területén tartózkodsz. Nincs átmenet. De egyet is mond, azt mondja, hogy lehet járni, és lehet lakni Istennel. Mind a kettő folyamatra utal, igaz? Mind a kettő folyamatot mutat be. A kérdés az, hogy ez hogyan zajlik. Mi történik? Mi a feltétele annak, hogy a folyamat valósuljon meg? Hogy ne időnként kapjál csak levegőt, hanem folyamatosan töltsön be a szent lélek, mint ahogy a tüdődet az oxigén. Mi a feltétele ennek szerintetek? És itt jövünk el a címig. Ez volt a bevezetés. Mi a feltétele annak, hogy folyamatos legyen a kapcsolatod Istennel, és a szent lélek folyamatosan benned lakjon? Mi a feltétele? Kérni. Képzeljük el. Fölkelek reggel, amíg áthaladok a hálószobából a fürdőszobába, azt mondom, Uram, légy velem, add a szent lelket. Majd megmosakszom, gyorsan eszem valamit, és rohanok, fölöltözöm, rohanok. Ez így akkor megtettem, hát végül is kértem. Erre mondta Faragó Józsi bácsi, hogy ez a küszöb ima. Tehát, hogy annyi ideig tart az ima, amíg átléped a küszöböt. Hát így már sejthető, hogy ugye miről akarok beszélni, és mi a lényege ennek az egész prédikációnak. Barbi? Átadni a vezetést, ez egy pillanat munkája? Nem. Tehát ezt kell valahogy elsajátítanunk, hogy megvárjuk azt, hogy az Isten napról napra betöltsön lélekkel. Ugye Efézusi Levél 5. fejezet 18. verse, sokszor szoktam idézni azt, hogy azt mondja, hogy meg ne részegedjetek bortól, hanem töltekezzetek be szent lélekkel. És itt a betöltekezés görög ige arra utal, hogy egy rendszeresség, egy visszatérő, egy ismétlődő dologról van szó. Reggel, amikor fölkelsz, de már este is, amikor lefeküdtél, ott kezdődik a történet, ne engedd meg, hogy bármi az Istentől elválasszom. És ugye ez az óriási küzdelmünk, hogy jó, és akkor mikor fogja adni azt a szent lelket? Én, amikor megkeresztelkedtem, teljesen azt hittem, hogy a szent lélek, hát az egy bizonyos kvalifikáció fölött kapható, tehát vannak nagyon érdemesek, nagyon szentek. Hát én a búvár vagyok, aki főleg lenne a víz alatt, és néha fönn, de hát vannak a különlegesek, akik azért a szent lélekhez közelebb vannak. És nem ez a normális, hanem az, hogy reggel megvárjuk, amíg az Isten lelke betölt bennünket. Szeretném, ha kinyitnátok Habakuk könyve első fejezetének az első 4 versét. Tehát Habakuk könyve első fejezetének az első 4 versét, és a következőképpen olvasom. Nézzük meg ezt az embert, Mert ugye mire készülünk? Arra készülünk, hogy itt a világunk eléggé fel fog borulni, vagy már fel is borult. Akik nincsenek a Szentlélek védelme alatt, gyakorlatilag kétségbe fognak esni, rossz döntéseket fognak hozni, biztos, hogy bűnöket fognak elkövetni, biztos, hogy bajba fognak kerülni. És nézzük meg ezt az embert, aki úgymond bajba van. Van egy nagyon nehéz helyzet, próféta az illető. És így olvasom az igét Habakuk első fejezetének első versétől, jó? Első négy vers. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, perkeletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat. Azért származik hamis ítélet. És mi tükröződik ebből az emberből? Egyrészt az, hogy érzékeli, hogy baj van erkölcsileg. Lehet, hogy vele is baj van erkölcsileg. Lehet, hogy ő maga is erőszakos. De azt is érzékeli, hogy hát ő próbál a Szentlélekhez közelebb kerülni, de valahogy ez nem sikerül, ugye? És hányszor van az a bizonytalanság, hogy megkérdezem, hogy tényleg te Szentlélekkel jársz, veled lakik, vagy te együtt laksz a Jézussal, és a Szentlélek veled van, és akkor olyan bizonytalan, hogy hát igenis, nem is, nem tudjuk. És gyakorlatilag ennek az embernek is ugyanaz a tapasztalata, mint az apostoloknak, hogy várniuk kell. Várniuk kell. Ez gyakorlatilag olyan passzív dolognak látszik. Bocsánat, most ugrok egyet, Jakab levelének 5. fejezete. Jakab levele 5. fejezete, 7. versétől is arról beszél az ige, tehát Jakab 5-7-ben is arról beszél az ige, hogy várni kell, és folyamatosan erről beszél az Isten. Tehát, hogy amikor azt érezzük, hogy nem találjuk az Istent, nyugtalanok vagyunk, nem vagyunk biztosak abban, hogy most ez tényleg az Isten útja, amin vagyok, akkor ugye ez a várakozás, ez egy nagyon bizonytalan dolog, mint ahogy Habakuk is úgy van vele, hogy hát de meddig? Most történik egyáltalán valami? Isten hallja a hangomat? Vagy csak itt a plafonig ér az imám? Vagy most mi lesz? Ugye ezek nagyon, nagyon kellemetlen és bizonytalan jelenségek. Azt írja Jakab 5. fejezet 7. vers. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők, tehát nagyon türelmes. Az Úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Ugye ez nem más, mint a Szentlélek. Az eső jelképe, az eső is a Szentlélek jelképe. És a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, várnia kell türelmesen. Ugye? Aztán itt végig mondja, 8. verstől, legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket. Na, ez már azért egy segítség, nem? Mit jelent megerősíteni a szívünket? Mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt van. Tehát amikor látom a másik bűnét, ne a másik bűnével foglalkozzak, nem az a feladatom, hanem az Istent keressem meg. Nem az a dolgom, hogy én az Isten jelenlétében, befolyása alatt legyek. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és béketűrésben a profétákat, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Tehát érdemes várni, de valahol ez a várakozás, ez nagyon megpróbálja a türelmünket. Azért mondja, hogy legyetek béketűrők. És mindent, az ember mindent kitalálna, csak hogy már történjen valami. Tehát Az Isten maga személyesen is arra tanít bennünket, hogy türelemmel kell lennünk. Ott van Jézus Krisztus áldozata. Ugye ő volt a legtürelmesebb, és várnia kellett. Hát egy olyan bizonytalan helyzetben volt, hogy emberek elhagyták, és az Isten is elhagyta, és ott volt a kereszten. 6 órán keresztül, gondoljátok meg, nem történt semmi, illetve ha történt, az csak romlott az a helyzet, ugye közben sötét lett, és rááradtak a világ összes bűnei. És ő aztán tényleg tehetetlen volt, mert ki is volt feszítve. És várnia kellett. Nem volt megoldás. Honnan jutott ez az egész eszembe, amikor a szombatiskolával kapcsolatban azt olvastuk, ugye, hogy Mózes 6 napig várt, mire az Isten beengedte a felhőbe, ugye? És leírja Ellen White, hogy mit csinált. Emlékeztek rá, hogy mivel foglalkozott Mózes, amíg várnia kellett? Önvizsgálatot tartott, imádkozott, tehát nem egy passzív várakozásról van szó. De ez számunkra nagyon szokatlan. Annyival jobb pörögni, ügyintézni, érezni, hogy fontosak vagyunk. Én is azt szeretem, na, gyakorlatilag tettünk valamit, haladunk előre. Ez a várakozás, ez egy olyan nagyon-nagyon rossz dolog számunkra. Hogy lehet? Hogy lehet ezt megfordítani, és úgy, hogy tényleg ez egy béketűrés, egy örömteljes várakozás legyen. A tanítványok, amikor ugye mondta nekik Jézus, hogy várjanak, mit csináltak abban az időszakban? Nem, a 10 napban. A 10 napban. Imádkoztak, egy akaratra jutottak, ugye? Tehát félretették a megsértődést, a különállást, átérezték azt, hogy nem csak egyedül kell várni, hanem együtt kell. Együtt kell küzdeniük. És nyilván nagyon-nagyon fontos része ennek a folyamatnak az imádság. Tehát nyilván ezek az emberek elővették az ígéreteket, és elkezdtek gondolkodni rajta. És elkezdték komolyan venni az ígéreteket. Amikor a Szentlélek nyitja az igét, biztos ti is tapasztaltátok, akkor kézzelfoghatóvá válnak ígéretek. Akkor rájövünk arra, hogy hoppá, ez nem csak egy olyan cirkalmas, szép mondat, mint itt a római levélben is, ugye? Hogy Krisztus megölte a bűnt. Az azt jelenti, hogy neked az életedben Sátán csak eljátsza, hogy hatalma van. De amikor megjelenik Krisztus, akkor Sátánnak el kell tűnnie. Nincs helye a bűnnek. Tehát nem úgy van, hogy 2 egyenrangú fél harcol benned Sátán és Isten, és hát ki tudja, melyik fog győzni. Nem. Ha a Szentlélek megjelenik, akkor ő egyeduralkodó az életedben. És ha folyamatosan ott van a Szentlélek, akkor ő folyamatosan uralkodik. Ő Jézus Krisztus földi helytartója, nem emberi lény, hanem a Szentlélek. És amikor a tanítványok számára így kinyílt az ige, és gondolkodtak az igékről, akkor elkezdtek igékért imádkozni, ígéretekért imádkozni. Nem tudom, hogy nektek a Bibliátok hogy van kijegyzetelve, vagy van-e Biblia olvasó füzetetek. De gyakorlatilag az Isten felfegyverez bennünket a végső ütközetre. Tudjátok, egy háború előtt is fegyverkezés van. Gyűjtik a fegyvereket, képzik ki a katonákat, alakítják ki a stratégiát. Az Isten is ezt akarja velünk csinálni. És amikor számodra egy ige megfoghatóvá válik, elkezdesz hinni benne, és az Isten elé teszed, akkor ezek az igék megvalósulnak. Én mindig ezt mondom, hogy a Bibliában ez a legizgalmasabb dolog, hogy a te életedben a teremtő hatalom elkezd megjelenni, uralkodni. És már nem ilyen búvár harcos leszel, aki hol fönn, hol lenn, maga sem tudja, hogy igazából éle vagy hal-e, és persze, hát gondoljátok meg, így nincs ereje sem annak, amit mondunk, hanem bizony az emberek számára is napnál világosabbá válik, hogy hoppá, Hát itt valami erőről van szó. Tehát nézzétek meg, az embereknek annyi mindent mondanak, nem hisznek már benne, de amikor a Szentlélek egyszerűen megjelenik, akkor valami irdatlan erővel jelenik meg. És azért ezek az igék, amiket, vagy ezek a gondolatok, amit Ellen White is ír a Jézus életében, ezek bennünket is bátorítanak. Azt mondja, a vigasztalót Jézus az igazság lelkének nevezi. A vigasztaló feladata az, hogy meghatározza és őrizze az igazságot. Mindenek előtt az igazság lelkeként lakozik a szívünkben, és így lesz vigasztalunk. Ha az igazságban vigasztalás és békesség van, de a hamisságban nem találhatunk sem vigasztalást, sem békességet. Ugye ismeritek ezt, hogy Sátán sok tudást tud adni, meg bölcsességet, de békét és vigasztalást nem tud adni, nem is akar adni. És gondoljátok meg, miért vigasztaló, ugye ez a könyvnek is a címe, miért vigasztaló a neve, ugye Paraklétosz is egyébként, tehát közbenjáró, ez ugyanaz, fedi ezeket a gondolatokat, ugyanezeket fedi ez a szó. Miért ez a neve, hogy vigasztaló? Milyen vigasztra volt szükség az apostoloknak? Elmegy Jézus, aki gyakorlatilag az ő biztonságukat és békességüket jelentette, akinél mindig megoldás volt, eltűnik az életükben. Jó, tudják, hogy feltámad, de nincs ott, nem látható. A hiánypótló, így van. Tehát magyarul, akarod-e, hogy Jézus Krisztus folyamatosan a te személyes tanácsadód legyen? Az te személyes szabadítód legyen? Tehát mennyivel másabb, tegnap mondtam itt az Áhítatban is, volt egy ilyen filmjelenet, és ez kicsit ezt világosította meg nekem, és nekem ez egy annyira bátorító filmjelenet volt. Azt mutatta be a film, egy ilyen keresztény film, hogy Jézus, a feltámadt Jézus a tanítványokkal van. Előtte féltek a római katonáktól, és bezárkóztak. És nyilván ez a jelenet így a Bibliában nem olvasható, de egy valamit szemléltetett, és ezért mégiscsak érdemesnek tartom idehozni, hogy addig féltek az emberektől. Mi is félünk az emberektől, ha tagadjuk, ha nem. Félünk a világtól, hogy hát erősek, meg kicsik vagyunk, meg minden. Ők is kevesen voltak, fenyegették őket, de amikor a feltámadt Jézus velük volt, és belépett egy római katona, akkor a tanítványok nem féltek. De mondjuk ezt a Biblia is így írja, hogy onnantól kezdve a haláltól se féltek, semmitől nem féltek. Mert velük volt Jézus. Tehát nem ismereteik voltak Jézusról, hanem velük volt Jézus. És ugye azért Paraklétosz közbenjáró, mert egy állandó kapcsolatot létesít a menny és a föld között, a menny és az ember. Mondjuk ki, a menny is te közötted, meg én közöttem. Az Isten ezt szeretné. Ez a kiváltságunk van. És egészen másképp fogunk működni, hogyha ezt komolyan vesszük, és ezért imádkozunk. És befejezésül Habakuk könyvének a könyvéből szeretném azt idézni, hogy mire jutott gyakorlatilag ez a próféta. Habakuk könyve második fejezet, és még nagyon sok mindent írtam föl ebbe a prédikációba, hogy szeretnék majd délután is a Szentlélekre várakozásról beszélni, mert csomó mindent nem mondtam el, úgyhogy ha valakinek van ideje és lehetősége, akkor szeretettel hívom a délutáni órára. Így olvasom Habakuk második fejezetének első versétől. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek az én panaszom dolgában. Ugye várt, és most is vár a válaszra. És itt a válasz. És felelt nekem az Úr, és mondta, írt felelátomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de a vég felé siet, és meg nem csal, ha késik is bízzál benne, mert eljön. El fog jönni, nem marad el. Íme, felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke. Az igaz pedig az ő hite által él. Tehát azt mondja, hogy meg kell tanulnod várni. Lehet, hogy késésnek látszik. Meg kell tanulnod az Istennel időt tölteni napi szinten, és hogy ez egy tartalmas idő legyen, hogy tényleg valóságosan az Istennel találkozz. Meg kell várnod, amíg az Isten válaszol, és gyakorlatilag hinned kell, hogy az Isten az a hatalom, aki legyőzte a bűnt, és aki benned is legyőzi. Úgy kezdjük majd a délutáni órát, hogy megkérdezem tőletek, és szeretném, ha emlékeznétek rá, hogy mi az, amire várnunk kell. Jó, így fogjuk kezdeni a délutáni órát. A Jóisten áldja meg számunkra az igét, és adja meg azt az örömet nekünk, hogy a Szentlélekkel járunk, és betelik az életünk a Szentlélekkel. Amen.
Köszönjük az igeszolgálatot. Isten tiszteletünket a 164-es számú ének első két verszakával, ima után pedig a harmadik számú verszakot is énekeljük.
Drága mennyei atyánk, jóságos Istenünk, köszönjük szépen azt az áradó életet, amivel be akarod tölteni a szívünket, az egész lényünket. Dicsőítünk téged, Istenünk, hogy nem vagy távol tőlünk, hanem a mi életünkben szívesen lakozol, és jársz velünk, és lakhatunk veled, és te is laksz velünk a te ígéreted szerint. Cselekedjél, Istenünk, értünk. Taníts meg befogadni a te lelkedet, és folyamatosan a te lelkeddel járni. Köszönjük neked, hogy ez az ígéret igaz, és hogy te hűséges vagy, hogy beteljesíted a te ígéreteidet. Adj nekünk hitet, adj szent lelket, hogy téged követhessünk. Jézus nevében könyörögtünk. Amen. jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Amen.